Rádióegyetem. Nagy László, a Föld nővére a Vénusz. A 2010. november 24-én Esztergomban elhangzott előadás felvétele.
Aki akarta, de eljött. Aki nem akarta, nem várunk. Örömmel látom, hogy telt házunk van. Idei előadás sorozatunk harmadik előadásán a Vénuszra fogunk utazni. Vendégünk Nagy László, a Tráti Csillagászatkör vezetője. Megkérem az előadás megtartását.
Köszönöm szépen, akkor is kezdeném. Hát Földünk nővére a Vénusz. Ezt az előadást választottam, mert ugye olyan sok figyelmet és reflektorfényt kap mostanában Mars, és egyfolytában Marson vannak előadások. Én úgy gondoltam, hogy most kicsit ismerkedjünk meg a Vénusszal, ami azért is érdekes, mert ugye ő a Földhöz legközelebb lévő bolygó, másrészt pedig mind méretében, tömegében nagyon hasonlít a Földre, ezért is hívják úgy, hogy a Föld nővére. Ugye időrendi sorrendben fogunk haladni, és megpróbáltam úgy összeállítani az előadásomat. Tehát a Vénusz. A Vénusz a naprendszer, a naptól számított második bolygója. Itt látjuk a naprendszert. Az első négy bolygó a naphoz legközelebb úgynevezett kőzet bolygók, majd jön további négy bolygó, azok gázbolygók, úgynevezett óriás bolygók. Látjuk a méretbeli különbséget, óriási különbségek vannak. A naprendszer kialakulása nagy vonalakban annyit kell tudni, hogy amikor ebben a csillagközi gázfelhőben elindult a gravitációs összehúzódás után a magfúzió a napban, akkor a napból áramló sugárnyomás a körülötte lévő felhőből különböző módon lögdöste szét a részecskéket, és ezért a kisebb falsű, kisebb tömegű részecskéket távolabb lögte magától, ott álltak össze ezek a gázbolygók, amik közelebb voltak a fűszerű porabból, álltak össze ilyen kisebb kőzetmagok, amelyek kb. 30 millió év alatt sok-sok ütközés által egy-egy ilyen bolygótestű álltak össze. Míg a gáztípusú bolygók, ők 3 millió év alatt kifejlődtek a fönt látható folyamat során. Itt látjuk a naprendszer bolygóinak méretarányát. Nagyon jól szemlélteti ez az ábra, hogy még itt tarul a négy kőzetbolygó ilyen apró. A legkisebb a Plútó, de ugye ő már 2006 óta nem a naprendszerben, nem számít bolygónak. Addig a gázbolygók, ott a Neptunus, Uranus, Saturnus és az óriási, a legnagyobb bolygó Jupiter milyen nagy hozzá képest. Itt a kőzetbolygók méretaránya, ugye látjuk, hogy a Föld a legnagyobb, talán egy picit csalóka egy a kép, mellette a Vénusz. És itt látjuk azt, hogy nagyjából azonos a Föld méretével, tehát ezért is nevezik a Föld úgymond testvérének, nővérének. Nővérének azért, mert a Vénusz szerelemisten nőjéről kapta a nevét, tehát női neve van. Ugye az ókorban, meg az emberiség, mióta figyeli az eget, megfigyelt bizonyos dolgokat. Megfigyelte, hogy vannak az égen ilyen álló fénypontok, csillagok, amik mindenféle ilyen ábrákat rajzolnak ki az égre, itt például az Oriont látjuk, és minden egyes kis népcsoportnak, vagy törzsnek megvolt a maga kis csillagos ege. Ugye az, hogy nálunk mondjuk az Orion az egy kaszás, vadász, az attól még Kubában például egy pillangónak számít, mert náluk az egy pillangónak számít a formája miatt, és úgy halad át az égbolton, mert sokkal közelebb van az egyenlítőhöz Kuba. Viszont azt is megfigyelték, hogy vannak olyan csillagok, amik a többi csillaghoz képest ilyen periodikus mozgást végeznek, ezeket nevezték el bolygónak. És volt egy olyan bolygó közülük, ami hol napfelkeltekor, hol pedig naplementekor nagyon fényesen látható volt. Ez két istenségnek vélték, ugye Hesperosz és Foszforosz nevet adták neki, de más, például a magyar hiedelemben eshajnak csillagnak hívták, nem más, mint a Vénusz bolygót. Ugye egy ideig tartotta magát ez a Föld középpontú világ mindenség, de ahogy az emberiség haladta maga útján a tudományokkal, úgy egyre kevésbé volt megkérdőjelezhető az, hogy valójában a naprendszer, vagy az akkor ismert világ középpontja nem a Föld, hanem a Nap. Ezt ugye Kopernikusz idejében kezdték el komolyabban feszegetni. Volt, akit mágiára küldtek emiatt, de idővel ez a nézet nyert teret magának. És ezt támasztották arra az első műszeres megfigyelések is. Ugye 1610-ben kezdték el, legfőképp Galileo Galilei először távcsővel figyelni az eget. És érdekes megfigyeléseket tettek. Megfigyelte a Hold krátereit, ami számunkra lényeges, hogy a Vénusz fázisokat mutat, tehát ugyanolyan formációkat, mint a Hold, hogy van teli Hold, fél Hold, ilyen sarló alak, stb. A Vénusz ugyanúgy mutatja ezeket a fázisokat, mivel belső bolygó, tehát a Földtől közelebb van a Naphoz, és ezért fázisokat mutat felénk. Ez lényeges a mi eladásunk kapcsán, illetve az, hogy elkezdték az ilyen napkörül keringő égitestek mozgását elemezni, és felállítottak bizonyos alaptörvényeket, ugye amit most mint Kepler 3 törvénye ismerünk. Ezek később, majd az űrszondás kutatásnál nagyon lényegesek lesznek, mert ugye el kell valahogy juttatni az űreszközt a Vénuszhoz. Az első törvény ugye az, hogy a bolygók a nap körül olyan ellipszis alakú pályán keringenek, amelynek egyik gyújtópontjában a nap áll. A második az, hogy a bolygók nem egyenletes sebességgel haladnak ezen az ellipszis pályán, hanem a nap közelpontban gyorsabban haladnak, míg naptávolpontban lassabban haladnak. Ezért, hogyha egy ilyen kettes ábránál látható vezérsugarat húzunk a bolygó és a csillag közé, vagy a nap és a Vénusz közé jelen esetben, akkor ez a vezérsugár ez azonos idő alatt azonos területet súrol, és így számítható ki arányosan a pályán a haladási sebessége. A harmadik pedig a naptól való távolság arányában változik a bolygók keringési ideje, ez erre állított föl egy törvényt. Minél távolabb kering valami a naptól, annál lassabban kering halad a pályáján. Ugye ezt Isaac Newton teljesen abszolút matematikailag kiszámolhatóvá tette, tehát mai napig szinte azt kell, hogy mondjam, hogy newtoni fizikával mindenki számol, ami az űrben mozog. Nagyon kevés relativisztikus fizikát kell belevinni a dolgokba, de amit a newtoni fizikával leírható, azzal alkalmazzuk most is az űrszondáknak a indítását, pályakorrekcióját, stb. Ugye Tsiolkovszky a múlt század elején, tehát a 20. század elején és a 19. század vége környékén tevékenykedő orosz tudós, ő dolgozta ki ezeket a elveket, hogy mi alapján lehet az űrt kutatni, hogyan haladhatunk a világűrbe, erre mi alkalmas. Ő ugye azt mondta, hogy a világűrben, mivel nincs levegő, nincs semmi, tehát történetesen vákum, ezért csak egy Newton harmadik törvénye, egy hatás-ellenhatás alapján működő hajtóművel, egy ilyen szerkezettel tudunk haladni, ami nem más, mint a rakéta. Kiszámolta azt is, hogy a folyékony hajtóanyagban rejlik az a potenciál, illetve az a használhatóság, ami későbbiekben majdan, ha az emberek az űrbe fognak járni, biztosan használható lesz, és arra is rájött, hogy egy fokozatban ez nem megoldható. Tehát elméletileg egy ordozó rakéta egy fokozattal nem tudja pályára állítani a terhét, vagy esetlegesen a Vénuszra eljutatni, ezért lépcsőzni kell a rakétákat, tehát több rakétát kell vagy egymással párhuzamosan, vagy egymásra sorosan fölépíteni, hogy a fogyó rakéta kifogyott fokozatait, ilyen hold terhet képviselő terhet a többi fokozatnak ne kelljen tovább gyorsítania. Így gazdaságos. Ugye léteznek az úgynevezett kozmikus sebességek. A kozmikus sebességekből mi hármat szoktunk az űrkutatásban így használni. Az első, az a első kozmikus sebesség, az a sebesség, amivel a Föld körüli pályára tudunk egy mesterséges égitestet állítani. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye kétféle magyarázat van, az egyik a centrifugális erővel magyarázható, másik pedig a Föld görbületével. Úgy könnyebb szemléltetni, ha én elejtek egy tárgyat, az első másodpercben durván 4,95 métert fog zuhanni. A Föld görbülete pedig 8 kilométerenként 5 méter. Hogyha én el tudom érni azt, hogy valamit vízszintesen úgy elhajítsak, hogy egy másodpercen belül 8 kilométer legyen tőlem, akkor miközben lezuhanja ezt az 5 métert, még mindig ugyanúgy a Föld felszíne fölött lesz, és ugye, hogyha itt nem vesszük figyelembe, hogy van légkör a Földnek, ami fékezni ezt a mozgást, akkor ez a mozgás állandó marad, és maga ez a test körbe esi az adott bolygót. Ez függ ugye a bolygó sugarától, amit látjuk gyök alatt G/R, illetve a bolygónak a tömegvonzásától. Ennek függvényében mindegyik bolygóra kiszámítható a adott első kozmikus sebesség. A második kozmikus sebesség az a sebesség, amivel elhajthatjuk egy adott bolygónak a gravitációs terét, és a nap körüli pályára állíthatjuk a mesterséges égitestet. Ez a gyök kettőszöröse az előző említett sebességnek. Ez nagyon sokat számít a Vénusz kutatásban, ugyanis ahhoz el kell hagyjuk a Föld vonzás körzetét, hogy a Vénuszba eljussunk. A harmadik kozmikus sebesség az pedig a naphoz számított szökéssebesség elérése egy hiperbola pályán, amivel elhagyhatjuk a naprendszert egy mozgó bolygóról. Ez úgy van kiszámolva, ugye, hogy a Föld halad a pályáján, a Föld pályamenti sebességét mi hozzáadjuk ehhez a sebességhez, és az segít, hogy azt a sebességet nekünk már nem kell előállítanunk, tehát ez hozzá fog adódni. Ezek a lényeges sebességek a űrkutatásban. Ugye ehhez hordozó rakéták kellenek. Hát a szovjetek, és illetve most már oroszok jobbára ezt a két típus használták, az R7-es család és az erre épülő összes itt baloldalt látható rakéta erre épülő, ezzel indultak a Sputnikok, a Lajka kutya, akkor ennek a tovább növelt több fokozatú változatával indultak Gagarinék, és a mai napig a Soyuz hordozó rakéta is ezen az alapon nyugszik. Illetve van még a jobb oldalt látható nagyobb, nehéz proton hordozó rakéta, később nagyobb űrszondáknál és távolabbi céloknál már inkább ezt használták a szovjetek. És ezt a kettőt használják a mai napig is. Illetve az amerikaiaknak, akik ugyanúgy kutatták a Vénuszt, voltak hordozó rakétáik. A képen látható hordozó rakéták 20. századiak, manapság egyiket sem használják, de lényeges fontosak voltak a Vénusz kutatás tekintetében. Itt a jobb alul látható rakéta az Atlas Agena, ezzel indult az első sikeres Vénusz szonda, majd látni fogjuk. Mellette középen Atlas Centaur, látjuk, hogy az alsó fokozat az ugyanaz, csak a felső fokozat egy nagyobb, erősebb, egy Centaur fokozat. Itt is ugye a szondák méretének növekedése, illetve egyéb okok, hogy távolabbi célok, nagyobb sebességek miatt kellett nagyobb fokozatokat rápakolni a rakétára. Ugye eladásunk témája a Vénusz. Itt látjuk az arányosságot, hogy körülbelül 0,9-szerese a Vénusz a Földnek. Tömegben 0,8-szorosa, tehát átmérőben itt látjuk, 12.104 km, a naptól átlagosan 108 millió kilométerre kering, míg Földünk, ugye az egy csillagászat egység a 150 millió kilométer, tömeg a Földének 0,81-szerese, a szökési sebessége a Földnek durván 11,2, itt 10,36, ugye a kisebb tömegből és kisebb méretből adódóan. Felszín gravitációja a Földnek a 0,9-szerese, átlagos pályamenti sebessége viszont nagyobb, mint a Földé, ugye mert a Kepler harmadik törvénye alapján nagyobb, hiszen közelebb kering a Naphoz, mint a Föld. Sziderikus forgás ideje, a sziderikus forgás ideje az nem más, mint egy bolygó, az álló csillagokhoz viszonyított, tehát egy fix háttérhez viszonyított egyszeri körbefordulásának, tengely körüli körbefordulásának az ideje. Itt azt látjuk, hogy mínusz 243 nap. Először is ez nagyon sok, ugye, mert nálunk egy nap alatt fordul körbe, tehát nagyon lassan forog, és a mínusz azt jelenti, hogy retrográd, tehát ellenkező irányba forog, mint a legtöbb bolygó, tehát a Földével is ellentétes irányba forog. A sziderikus keringés ideje pedig 224 nap. Ebből következik, hogy a Vénuszon egy nap hosszabb, mint egy év. Holdak száma nulla. Volt egy olyan elmélet, hogy ugye több ilyen régi bolygó, régen több ilyen bolygómak keringett a nap közelében, de most már összeálltak külön bolygókkal, hogy a Merkur is talán a Vénusznak egy holdja volt, de ez nem bizonyított tény. Tehát a Vénusznak nincs holdja. A felszín átlagos hőmérséklet pedig a naprendszerben mért legnagyobb, átlagosan ilyen 465, itt 462 Celsius fok, tehát a legforróbb égitest a Földön. A felszín légnyomása az pedig az összes kőzet bolygói közül a legnagyobb, 9,2 megapaszkál, ami azt jelenti, hogy 92-szer nagyobb a légnyomás, mint itt, ahol mi vagyunk. Ami durván úgy kell elképzelni, hogy a víz sűrűségének a 6,5%-a az ottani sűrűsége a gáznak, 96%-ban széndioxid, tehát egy jó sűrű, nehéz gáz. Úgy kell elképzelni, hogy az a nagyon alacsony, ilyen 1-2 km/órás szelek, amik fújnak a Vénusz felszínén, mert ott már nagyon lassan fúj a szél, az is olyan erőt fed ki, hogy így járni nem lennénk képesek, mert mint egy ilyen folyóba sodrás így felborítaná az űrhajós. Tehát ezt úgy kell, nagyon nagy erők hatnak ott, tehát köveket odébb tud mozdítani, és ilyesmi. Tehát a Vénusz pálya nap körül. Ugye ott alul be van rajzolva a Föld, ahonnan mi szemléljük ugye, a Vénusz, és különböző módon láthatjuk őt a pályáján. Mikor, hogy adódik ez ki? Alul pedig azt látjuk, hogy az adott pontból a Földről hogy néz ki a Vénusz. Ugye amikor a legközelebb az alsó állásban van a Vénusz hozzánk, akkor egy ilyen új Vénusz, tehát gyakorlatilag egy olyan Vénusz látunk, hogy teljes árnyékban van. Ez valójában nem teljesen igaz, mert a Vénusz légköre ugye szórja a napfényt, és ezért egy nagyon vékony gyűrűt lehet látni. Ez volt az egyik olyan módszer, amivel tanulmányozták, hogy van légköre a Vénusznak, és hogy nagyjából miből áll ez a légkör. Továbbá látjuk a legnagyobb keleti és nyugati elongációját, tehát a legnagyobb naptól kitérését láthatóságban. Ez durván 47 fok körül van, tehát a Vénuszt a naphoz képest az égbolton sose fogjuk több, mint 47 fokra látni. Hogyha ez a teljes látómezőm, ez 360 fok, és azt elkezdem felosztani így 90-re, akkor 47 foknál sose fog jobban eltávolodni a naptól. Ezért van az, hogy napnyugta után ő is nem sokkal lemegy, és napkelte előtt valamennyivel, de nem olyan sokkal jön föl. Ezért is hívják ezt esthajnal csillagnak. A Vénuszt ugye a szondák előtt csak úgy tudták kutatni, hogy innen a Földről figyelték. Az egyik jelenség, az a ilyen 1790-es években fedezték fel, hogy a Vénusz sarlója az nem teljesen ezt a 180 fokban látható. Ha mondjuk egy vákumban megvilágítanék egy testet, akkor azt látnám, illetve amit nem vesz körül légkör, hanem kicsit túlnyúlik alul fölül a 180 fokon, és ebből biztosak lettek, hogy van légkör a Vénusznak. Azt is meg lehet figyelni, hogy amikor számítások szerint, a megvilágítottság szerint nekünk fél Vénuszt kéne látnunk, ez nem akkor következik be egész pontosan, pont a légkör szórása miatt. Illetve a Vénusz légkörét még úgy lehetett tanulmányozni abban az időben, hogy amikor csillagfedések voltak, akkor az adott csillagot, mikor eltakarta a Vénusz, az nem egy hirtelen végbe menő eltakarás volt, hanem szépen fokozatosan, ahogy a légkör elhaladt, úgy lehetett tanulmányozni a csillagfényével, a spektroszkópos mérésekkel, hogy milyen, tehát a színkép tartomány elemzése, meg lehetett mondani, hogy miből van a Vénusz légköre. Az, hogy a Vénusz milyen irányba forog és milyen periódussal, azt érdekes módon körülbelül a 60-as évek elejéig nem tudták egész pontosan megmondani. Ezt azzal a módszerrel fedezték fel, hogy megradarozták a Vénuszt, és ahogy forog a nagy gömb, úgy a sarkairól, tehát a oldalairól különböző eltolódást szenvedő rádióhullámok alapján, tehát Doppler eltolódást szenvedő hullámok alapján ki lehetett számolni, hogy milyen irányba és milyen tempóval forog ez az égi test. Az összes égi testet a mai napig így határozzák meg. Ugye, ha már rendelkezünk hordozó rakétával, akkor megvan az a képességünk, matematikailag minden, hogy eljussunk a Vénuszra egy űreszközzel. Ugye ezt manapság, mai szinten még nem lehet emberekkel megoldani. Nagy erők mozgósítása árán ma már meg lehetne oldani egy olyan küldetést, hogy elhaladjunk a Vénusz mellett, de gazdaságosabb és célszerűbb mindezt gépekre, robotokra bízni. De hogyan jussunk el a Vénuszhoz? Ugye ez nem olyan egyszerű, mint hogy látjuk a Vénuszt és elindulunk a Vénusz irányába egy rakétával, mert ez így nem fog sikerülni. Erre a következő módszer dolgozta ki még egy német ember, egy német tudós a századunk, előző század 20-30-as éveiben, amit Hochmann pályáknak neveznek. A lényege az, hogy itt látható, hogy itt kering a Föld, a belső pályán kering a Vénusz, a két bolygót olyan módon kell egy közvetett pályával összekötni, egy olyan ellipszis pályával, aminek a nap közelpontja, amikor a nap közelpontját eléri ez a pálya, az pont a Vénusznál van, és a naptávolpontja ugye az induló égitestnél van. És ezekre ugye nem mindegy, hogy mikor indítjuk el a Földről azt az űrszondán, mert nem mindegy, hogy az űrszondánk amikor odaér, akkor ott van-e a Vénusz. Ugye erre bizonyos rövid idő intervallumok, hát valójában matematikailag egy pillanat adna rá lehetőséget, de ugye a pályakorrekciók miatt ezt egy többnapos indítási ablaknak nevezik, amikor az van, hogyha elindítunk egy űrszondát, akkor az pont akkor fog odaérni a Vénuszhoz, a Vénusz pályához, amikor a Vénusz is valóban ott van. Ugye az az érdekessége még ennek a pályának, hogy látjuk, hogy indul a rakéta, lángok csapnak föl, iszonyatos sebessége elrobog, de mégis valójában mi lelassítottuk ezt a mesterséges égitestet. Azt kell elérnünk, ugye, hogy a Kepler másik törvényében, amit előbb szemléltetve volt, hogy az ellipszis pályának ugye a távolabbi pontján lassabban halad az égitest. Tehát arra tempóra kell lelassítanunk azt a mesterséges égitestet, ami annak az ellipszis pályának a naptávolpontja, ahol majd el fog érni a Vénuszt. Mert ha nem lassítanánk, lemaradna ezen a pályán, amin a Föld egy ilyen közel-kör alak, tehát közel-kör ellipszis pályán. Mit juttassunk el oda? Ugye ez egy érdekes kérdés volt. Fönt látható két űreszköz, az egyik a Sputnik 3, ő volt az első olyan űreszköz, amit gyakorlatilag minden olyan műszerrel felszereltek, ami ami így fontos az űr környezetének a vizsgálatához. Tehát először voltak rajta mindenféle töltött részecskedetektorok, és egyéb olyan mérőeszközök, amik az űr környezetének vizsgálatához szükségesek, illetve a Luna 3 volt 1959-ben az az űrszonda, ami a Hold túlsó oldalát először lefényképezte. Tehát ez volt az első, amin ugye képalkotó berendezés volt, amit nagyon nehéz volt még megoldani, hogy hogyan orientálják, hogyan tájolják ezeket a űreszközöket, ugye, mert az űr az egy nagy semmi, tehát ha oda kiteszek valamit, az egy idő múlva egy ilyen bukdácsolásba kezd. Az nekünk nem jó, mert ugye, hogyha az antennák nincsenek a földre irányítva, akkor a kommunikáció akadozni fog. Ezért az űrszondáknak meg kellett oldani a stabilizálását. Ez egy nagyon nehéz volt a kezdetekben. Itt a bal oldalon látható űrszonda volt a történelem első űrszondája. Őt indították először a Vénuszhoz. Eredetileg egy ilyen Vénuszba csapódó pályát terveztek, tehát hogy az űreszköz majd eltalálja a Vénuszt és belezuhan. Nos, ez eleve nem jött össze, másrészt rengeteg probléma volt az űreszközzel, és pár nap múlva megszakadt vele a kapcsolat. Egyrészt azért, mert ez az orientáció nem működött megfelelően, és az antenn elfordult a földről, másrészt nagyon nehéz volt klimatizálni megfelelően ezeket a berendezéseket. Ugye itt látjuk a jobb oldalt a Mariner 2-t, egy amerikai Vénuszszondát, ő volt az első sikeres Vénuszszonda, bal oldalt a szovjet Venera 1-et. Látjuk, hogy a szerkezetében lényeges eltérés van, mert míg a szovjetek ők így ilyen klimatizált zárt dobozba zárták az egész műszerezettséget, addig az amerikaiak egy ilyen könnyű rácsos szerkezetbe így kívül hagyták a műszereket. De most a Mariner 2 volt az első, 1962-ben valóban elhaladt közel 30 ezer kilométerre Vénusztól, és valós, igazi mérés eredményeket küldött onnan vissza, amiből rengeteg megállapítást nyertünk. Többek között, hogy a Vénusz mágneses tere rendkívül gyenge, sőt, a napszelet is először sikerült mérnünk, hogy a Föld magnetoszférán kívül, és egyéb ilyen komoly mérések, de ő is szenvedett ez a űreszköz, mert közel 100 fokra hevültek a műszerek, és nagyon közel állt a kudarchoz ez a küldetés, de kibírták. Tehát ezek még ilyen kezdetleges, nem éppen megbízható, és nem valami komoly technikai színvonalat képviselő űrszondák voltak, de viszont felbátorították az embereket, hogy ugye kutassuk a Vénuszt. A szovjeteknek valahogy érdekes módon ez amúgy is egy ilyen kedvenc témája volt a Vénusz. Még amerikaiak inkább a Mars kutatásba öltek pénzt meg energiát, addig a szovjetek a Vénuszt kutatták. El is kezdték a szovjetek a teljes Venera sorozatukat. Ugye a Venera 1 kudarca után a Venera 2 szintén nem sikerült, mesterséges bolygó lett belőle, a nap körüli pályán kering a mai napig, sikertelenül megszakadt vele a írkapcsolat. A Venera 3 volt az első, ami úgymond eltalálta a Vénuszt, tehát becsapódott a Vénuszba, de érdemleges adatokat nem közölt. És ekkor jött egy újabb sorozat, egy Venera 4-5. Ők ott a képen látható bal oldalt alul, ő a Venera 4, jobb oldalt alul az a műszeres tartály, leereszkedik a légkörbe, az látható, ott a baloldali képen alul az a CCCP feliratos kis tojás alakú gömb. Ugye hővédő burkolatta kellett ellátni, hogyha belép a Vénusz légkörébe, akkor ez a durván 10 km per szekundumos sebességnek a felemésztéséhez, ugye a légkört használták fel, de ez több ezer fokra hevítette ezt a kis kapszulát. Tehát ezt egy ilyen hővédő pajzsra kellett ellátni. Akkor nagyon nehéz volt azt megoldani, hogy eltörnyőt 500 fokra tervezni. Az egy komoly technikai probléma volt. Erre föltaláltak egy üvegnitron nevű anyagot, a mai napig azt használják, az utolsó űrszonda és az a ejtőernyővel szállt le, ami kibírja az 500 fokot. Na most ezek az űrszondák eleve kudarcra voltak ítélve, hiszen a szovjeteknek igazából fogalmuk nem volt arról, hogy a felszínen milyen fizikai körülmények uralkodnak, tehát azt se tudták, hogy pontosan mire tervezzék meg az űrszondájukat. Ezért a Venera 4 és 5 és 6 kudarcot vallott. A Venera 4 és 5 eleve túl nagy ejtőernyővel lett szerelve, és ereszkedés közben gyakorlatilag mielőtt elérte volna a talajt, lemerült az akkumulátor. Hát itt úgy kell elképzelni, hogy egy tégla se olyan tempóval érkezik le, mint itt, ahol mi beszélgetünk, tehát itt a Földön, mert annyira sűrű a légkör. Tehát ha már eleve egy eltűnni rakok valamit, akkor az több órán keresztül ereszkedik. Ezekben pedig ilyen nagyon végleges kapacitású akkumulátorok vannak. Aztán amikor úgy rájöttek erre, és a Venera 6-ot felszerelték kisebb eltűernyővel, hogy hamarabb leérjen, meg egy ilyen eltűernyő beszűkítő rendszerrel, akkor az a probléma állt elő, hogy összeroppant az űrszonda, mert nem volt tudomásuk arról, hogy 90 atmoszférás a felszíni nyomás. Tehát az űrszonda ebben egyszer csak megnövekedett hirtelen a közölt hőmérséklet adat, ami azt jelentett, hogy a burkolat felszakadt. Miközben az amerikaiaknak egy újabb Mariner űrszondáik indult, a négyesnek a ikertestvére, amit a Marshoz küldtek, azt az ikertestvérét, a tartalékot átépítették a Vénuszhoz, és értek, ő ugyan nem szállt le, és semmilyen leszálló egységet nem vitt magával, de az elrepülése közben nagyon fontos adatokkal gazdagította ismereteinket, és ezek után 60-as évek végén összeült a szovjet és az amerikai tudós csapat, meglepő módon, a 60-as évek végén azért elég kiélezett volt a helyzet, hogy megvitassák az eredményeket, és a Lavocskinnál, tehát akik tervezték ezeket a űrszondákat, volt egy főkonstruktőr, Babakinnak hívták, ők elhatározták, hogy akkor most mindent bele, őket nem érdekli, és most terveznek egy olyan űrszondát, ami aztán mindent ki fog bírni. Olyan erősre építették, hogy inkább kevesebb műszert vitt magával, de az mindent kibírjon. És sikerült is, 1970-ben, december 15-én a Venera 7 simán leszállt a Vénusz éjszakai oldalára. Ugye ez is lényeges, hogy a Vénusz éjszakai oldalára azért könnyebb leszállni egy direktbe oda menő űrszondával, mert ugye a Vénusz megvilágított oldal az legtöbbször a Földtől nézve a túlfelén van a Vénusznak, ezért a kommunikáció direktben nem lehetséges. Tehát, hogyha a Vénusz túlfelén leszáll egy űrszonda, ahol a megvilágított táj van, ott nem bírja direktbe közölni felénk az adatokat. Ezért az első próbálkozások, amik kamerát nem vittek magukkal, a Vénusz éjszakai oldalát célozták meg. Nos, hát a Venera 7-et olyan szinten túlméretezték, hogy 180 atmoszférás nyomást bírt ki, leért a talajra. Először első percekben kudarcnak tűnt a kísérlet, vagy később vették észre, hogy jöttek adatok is. Ez azért történt meg, mert az űrszonda, hogy megérkezett, főborult, iszonyatosan gyenge rádiójeleket tudott csak sugározni, és csak ezek a óriási Szovjetunióba telepített antennák tudták fogni. 23 percig volt hőmérséklet és légnyomás adat. Ez nagyon jó volt arra, hogy ugye innentől kezdve van adat. Tehát, hogy mit kell kibírni egy űrszondának. És ezért sikerült úgymond enyhíteni ezeken a körülményeken. Megvoltak adatok, hogy ki kell bírni a 90 atmoszférát, 500 fokot, innentől kezdve ennek fényében kell tervezni a további leszálló egységeket. Hát ennek fényében tervezték meg a Venera 8-at, amit úgy indítottak, hogy megvilágítottsági adatokat mérjen a Vénusz napsütötte felén, hogyha majd egyszer elküldenek oda egy kamerás küldetést, hogy egyáltalán van-e ott olyan megvilágítottság, hogy fénykép készíthető. Mert ugye annyira sűrű a légkör, a Vénusznál láttuk a képeken is, hogy gyakorlatilag a felszínt sose látni a Vénusz, tehát egy Vénusz körül keringő űrhajóról nem látnánk a Vénusz felszínét, mint ahogy távcsővel látjuk, csak radar technikával, ezt majd későbbiekben látni fogjuk. És ezt egy ilyen trükkösen, tehát hogy nagyjából így a megvilágítottsági határ, amihonnan még lehet adatot visszaközölni, oda szállt le a Venera 8, és még hogy ne legyen ez a probléma, hogy felborul az űrszonda és nem bírja az antenna a Földre visszajátszani adatokat, ezért megoldották, hogy mikor az űrszonda megérkezik, akkor egy ilyen hosszú kötélen kidobnak egy antennát, és akkor az közli le az adatokat. Teljes siker volt 1972. július 22-én, és ennek fényében ugye elkezdhettek a szovjet tudósok nagyra törő álmokat dédelgetni. Itt azért egyébként lehet látni a táblázatban, hogy ahogy egyre lejjebb jutottak, ott 36, 25, 18 kilométerek, ott egyre növekszik a légnyomás, 18 kilométeren már 27,5 atmoszféra, ugye a hőmérséklet is növekszik, és minél lejjebb érünk, annál nagyobb a légnyomás is, és a hőmérséklet is. Ugye érdekes módon még mindig eddig a pillanatig, pedig rengeteg űrszonda eljutott már 1970 elejére, 70-es évek elejére a Vénuszhoz, egy sem készített róla semmilyen felvételt. És az első Vénusz felvételeket sem egy Vénusz űrszonda készítette, hanem a Mariner 10, a Mariner sorozat utolsó tagja készítette, ami eleve egy Merkur szonda volt, csak egy gravitációs hintamanőver erejéig nézett be a Vénuszhoz, mi arra a helyzet, és ezeket a gyönyörű, csodálatos TV felvételeket készítette a Vénusz légköréről infravörös tartományban. Ugye látható fénytartományban még ilyen se lenne, tehát egy nagyon egyhangú fehérséget látnánk. Azt vették észre ezeknek a képeknek elemzésekor, hogy míg a Vénusz 243 nap alatt fordul körbe tengelye körül, addig a légkör 4-5 nap alatt megkerüli magát a Vénuszt. Ezt szuperrotációnak nevezik, egy nagyon érdekes jelenség. És annyira elteríti a hőjét a Vénusznak, Tehát a légkörben a hőeloszlás annyira egyenletes ezáltal, hogy hiába van az, hogy mondjuk 150 napig vagy 130 napig nem süt a nap az egyik helyen, 3-4 fok különbség van a teljes Vénusz felszínén számítva a hőmérsékletben. Ennyi az összes hőingadozás. Ugye az akkor a szovjetek iszonyatos energia és pénz befektetésével egy teljesen új Venera családot hoztak létre. Itt bal fölül látható maga az űreszköz. Hát ezt kérem szépen úgy kell elképzelni, hogy ez az űreszköz ez akkora, mint Gagarinnak az űrhajója volt. Tehát a fönt látható gömbben elhelyezkedő, és itt lent ilyen esernyőszerű, ilyen űrszonda leszálló egység, ez egy akkora átmérő gömb volt, mint az a kabin, amiben Gagarin utazott a világűrben, és az összes vosztok egy ilyen 2-2,5 méter átmérő gömb, maga az űrszonda is azért 4,5 tonnás. Tehát azért a szovjeteknél szerettek nagyba és nehéz dolgokat alkotni, meg volt rá kapacitás, hogy oda eljuttassák. Egyébként hozzá kell tennem, hogy ugyanez a platform, ez a második generációs platformot használták a Mars kutatáshoz is, nagyon kevés sikerrel. Tehát onnan vették át a Vénuszhoz, Marsnál ez nem sok sikert aratott ez a... Az ottani leszálló egységek rendre csődöt mondtak. Viszont a Vénusznál a szovjetek profira kiedzették magukat, ezért 1975-ben sikeres leszállás hajtott végre a teljesen új generációs szonda párosuk, a Venera 9-10, és a történelem folyamán először egy idegen bolygó felszínéről panoráma felvételek érkeztek az emberekhez. Itt jobb oldalt arról látjuk az akkori közölt képeket. Ezek a csíkok a adatközlés megszakításakor, egyéb telemetri adatok elküldésekor keletkeztek a képben. Ezt a mai digitális technikával egyébként kijavították, majd látni fogjuk. Ugye maga az űrszonda következő kép épül fel. Itt van a nagy teljes űrszonda, ami elutazott a Vénuszhoz. Ez maga a szállító anya egység, ami később Vénusz körüli pályára állt a történelem során először, és ő a leszálló egység. Na most ennek a leszálló egységnek az az érdekessége, hogy ők is rájöttek arra, hogy a sűrű, annyira sűrű a légkör, hogy nincs szükség ejtőernyőre. Ejtőernyő addig volt ezen az űrszondán, amíg a felhők zónájában nagyon lassan ereszkedett, hogy megméri a felhők összetételét nefelométer és egyéb ilyen aeroszol eloszlást vizsgáló műszerekkel. Majd olyan kb. 45 km magasba így leválasztották rá az összes ejtőernyőt, és az itt látható formában gyakorlatilag ugyanazt a gömböt látjuk, mint idáig, csak egy ilyen lökésgátlós kör alakú talpra helyezték, hogyha megérkezik, ne boruljon föl és ne törjön össze. Az antennát a tetejére, arra a spirál antennát helyeztek a tetejére, oda helyezték, és egy ilyen fordított kúp alakú, ilyen esernyőszerű fékező felületet tettek rá, hiszen ott a Vénusz felszíne közelében már olyan nagy a légnyomás, hogy ez már bőségesen lefékezi ezt a űrszondát a talajhoz érkezéshez, tehát nem fog összetörni ripityomra. Tehát ez úgy kell elkezdeni, kb. Ilyen 6 méter per szekundummal csapódott be, ezt több ezer ejtési teszttel letesztelték, a szerkezet kibírta. Ez a két űrszonda sikeresen landolt, adatokat továbbított, és a történelem első panoráma felvételeit küldte egy idegen, egy másik bolygó felszínéről. Ugye akkor már Hold felszínéről nem hogy panorámaképek, de már emberek is jártak, tehát nem csak panorámaképek voltak addigra. És az anyaszondák, a szállító egységek voltak az elsők, amik a Vénusz körül pályára álltak. Ez is egy ilyen történelmi siker volt. Tehát a szovjetek a Vénusznál nagyon profik voltak. Ott látható egy elég rossz minőségű felvétel a Vénusz légköréről. Itt vannak az első felvételek egy idegen, egy másik bolygó felszínéről. Fönt látjuk az eredetit, és akkor így lent legalább pedig a digitálisan kijavított képeket. Amit nagyon érdekes megfigyelni, hogy először is, hogy ilyen torzatáj, itt látjuk, ez itt a horizont, és ott is van egy horizont, mert az űrszondának a kamerája nem így nézett körbe, hanem így. És azért van két horizont. Mert először végpásztázta ugye a két oldalt a horizontot, illetve a saját műszereit, ahol ilyen kalibrációs lemezek és egyebek voltak, plusz ugye a kőzeteket közelről is meg kellett vizsgálni, hogy milyenek. Látjuk, hogy nem egy olyan erodált felszín, mint mondjuk a Holdé, hogy ilyen lekerekített kavicsok vannak, hanem elég ilyen töredezett, tehát ilyen új a felszín geológiailag. Ezt majd később átveszünk. Ugye ennek a sikerén felbuzdulva a következő annyira nem jó, de még kihasználható indítási ablaknál 1978-ban megint indítottak egy szondapárost. Voltak bizonyos megkötések, körbe egy tonnát könnyíteni kellett a szerkezeten, ezért például nem álltak Vénusz körüli pályára. De ugyanúgy a két szállító egység játszotta el az átjátszó állomásnak a szerepét. Tehát, mint mondtam, hogyha a Vénusz túlfején a megvilágított oldalon szállunk le, akkor maga a leszálló egység nem bírja felénk elközölni az adatokat, ezért először elközli a kint az űrben haladó vagy a Vénusz körül keringő egységnek, és az később felvételről visszasugározza. Itt annyi volt a különbség, hogy nem álltak Vénusz körül pályára, viszont vittek olyan műszereket, amivel a villámokat figyelték, és a Venera 11-12 talált is. Tehát a Vénuszon villámok vannak, nagyjából olyan mennyiségben és gyakori eloszlásban, mint a Földön, tehát rengeteg villám van. Mivel ez a földi fajta időjárási rendszer, ami így a levegő páratartalmán alapszik, ez ott nincs, ezért úgy gondolják, hogy nagyrészt a vulkáni hamúnak a statikussága, mert ugye biztos sokan láttunk már vulkánkitöréseknél, hogy a hamuban is ugyanúgy cikáznak a villámok. Ez az egyik oka, vagy a, ugye a Vénusznak a felhőzete az szinte az egész kénsavcseppekből áll. Tehát nem, hogy 500 fok van és óriási lényomás, de még kénsavból áll a csapadék a Vénuszon, és hogy abban lehetségesek a villámok. Viszont ennél az űrszondánál a panorámak felvétel készítése kudarcot vallott. Mind a kettőnél. Ez egy konstrukciós hibából eredő volt. Úgy gondolták, hogy a Venera 9-10-en se volt a legmegfelelőbb az a mechanizmus, ami itt látjuk a panorám kamerát, ez be van burkolva egy burkolattal, ott a következő képen már nincs rajta a burkolat, itt kinagyítva látjuk, ez egy nagyon vastag kvarc üveg, ami a 90 atmoszférás nyomástól védi a kamerát, ami van egy burkolat, ami attól védi, hogy ne koszolódjon be, ne égjen rá valami, ne ez a kénsav cseppek ne menjenek rá, míg áthaladott a légkörön, de ezt majd később a felszínen ledobják, és akkor elkészülnek a panoráma felvételek. Ez az alul látható Venera 10, az előző sorozatból vettem ezt az alsó képet, így kellett volna kinézni az ő a Venera 11-12 képeinek. Már itt a szélén látszik, és illetve ott is arról a leesett burkolat, hogy nem éppen megfelelően vált le, konstrukciós változásokat eszközöltek, amik nem a legjobb irányba történtek meg. Ezért, amikor ezek az űrszondák megérkeztek a Vénuszra, akkor egy kis piropatronnak kellett volna lerobbantani róla a burkolatot, csak hát az volt a probléma, hogy a piropatron az ugyan elpukkant, de a nyomáskiegyenlítés, a burkolat és a külső nyomás között nem sikerült, így hát azt körülbelül ilyen pár tenyérnyi védő burkolatot több tonna nyomás feszítette oda a 90 atmoszférás légkörbe, tehát nem esett le, úgyhogy ilyen vakon érkeztek meg ezek az űrszondák, tehát felvételt nem hoztak magukkal, viszont dörej, tehát ilyen dörgés hangokat, a villámok hangjait azt regisztrálták. Ezek után az amerikaiak is élénken elkezdtek érdeklődni újra a Vénusz iránt, hogy az oroszoknak, illetve a szovjeteknek ilyen nagy sikerei voltak. Ezért ők is egy páros szondát indítottak. Abban az időben egészen a 90-es évekig divat volt a szondákat párban indítani. Egész egyszerűen azért, mert a fejlesztési költség az két szondához ugyanannyi, mint egyhez. Illetve, hogy kétszer nagyobb sikert garantálunk az egésznek. Ha az egyik tönkre megy, mindig van még egy másik. Manapság ez már nem nagyon dívik. Megépítették a Pioneer Venus program két űrszondáját. Viszont ez a két űrszonda részben hasonló, de vannak eltérések is benne. Az egyik egy keringő egység volt, itt bal oldalt felül láthatjuk. Ő a Vénusz körül pályára állt, egy elnyújtott ellipszis pályára, és 1978-tól 92-ig üzemben is volt. Tehát egészen 92-ig gyönyörű szépen működött, és ez a bal oldalt arról látható ilyen mindenféle színes képen elkészítette az első helyszíni radarfelvételt a Vénuszról. Tehát ugye a felhőzet annyira átlátszatlan, hogy a Vénusz felszínét ezt csak radarhullámokkal tudjuk hatékonyan letapogatni, és az első ilyen durva felbontású radarképet ez az űrszonda csinálta a Vénusz felszínéről. Itt látjuk, hogy a Vénusz felszíne durván úgy kell elképzelni, hogy van egy 6051 km sugarú referencia gömb, ők azt tekintik, itt az van tekintve tengerszínnek, ugye tengerek nincsenek, és akkor ehhez képes vannak mély és magas földek. A legnagyobb hegy a Vénuszon 11 km magas, tehát az a Everestnél is több mint 2 km magasabb, Maxwell Montes az a neve, még az Arecibo-i óriás rádióteleszkóppal fedezték fel, és itt fedezték fel az alfa és béta régiót, ez az óriás rádióteleszkóppa, az egy óriási nagy kráterba ültetett rádióantenna, rádióhullámokkal földről fedezték fel ezeket, épp ezért ennek a három vénuszi területnek van ilyen neve, Ezen kívül az összes többinek a Nemzetközi Csillagászati Unió adott különböző mitológiai és női mitológiai neveket. Tehát ezért van egy, például az a Maxwell-ről nevezték el az egyik, a legmagasabb hegyet, a Vénusz. A másik Pioneer Vénusz űrszonda a jobb oldalt látható, amin ilyen kis gombaszerűen láthatóak a ilyen fürdbe kötött leszálló egységek. Tehát van az alsó szállító egység, az a hengeres, ami körben napelemtáblák vannak. Középen van egy nagyobb leszálló egység, ezek a hővédő pajzsok, amit látunk, ezek a kúpos formák. És van három kisebb leszálló egység, itt is azt az elvet követték, hogy ha négy megy, akkor négyszer nagyobb a siker. A nagy leszálló egységet ellátták ejtőernyővel, ezeken nem volt panorámakamera, tehát ők nem tervezték, hogy a Vénuszon felvételeket készítsenek, ezt a szovjetek megcsinálták, most lenne Amerikának is több milliárd dollárért kövekről képe, tehát ez annyira őket nem izgatta. De az érdekessége az ennek a dolognak, hogy elnézést, egy kicsit iszok, hogy míg a nagy leszálló egységet ellátták ejtőernyővel, ő nem érte el épségben a felszínt, tönkrement, mielőtt megérkezett. Viszont a három kis leszálló egységből, amelyeket nem láttak ejtőernyővel, az egyik becsapódás után még 67 percig működött. Tehát ez is a sűrű légkörnek köszönhető. Tehát ez a Pioneer Venus program folytatódott 1992-ig az Orbiterrel, a többi, a Pioneer Venus 2, az megsemmisült a Vénuszra leszálláskor. Tehát azt kell tudni, hogy a Vénuszra leszálló űrszondák, ezek nem úgy kell képzelni, a Marson, hogy például a Marson, a két Marsjáró már 2004 óta működik. Tehát éveket lehet működtetni ott a felszínen egy űrszondát. A Vénuszon ez egy, másfél, két óra. Tehát ennyit bírnak ki. Tehát én úgy gondolom, nem vagyok benne biztos, de hogy a 1970-es években leszállt erősen páncélozott űrszondák, az manapság már csak egy ilyen alumínium tócsa, és egy titánfém tócsa. Tehát valami szétolvadt, saváltal szét, tehát már gyakorlatilag nem is léteznek, talán ha vannak, nem úgy néznek ki, mint amikor leszálltak. Tehát hosszú időre nem lehet tervezni Vénuszra leszállt egységet. Itt látjuk a Vénusznak egy ilyen durva radarképét, amit a Pioneer Venus Orbiter, tehát a Pioneer Venus keringő egység az egyes készített, ugyanaz, mint előbb, csak kinagyítva. A piros az a Maxwell-hegy, a 11 kilométeres, az Isar Terra, tehát a Vénusz északi felén lévő kontinensnek a legmagasabb pontja. Ezen kívül még vannak különböző alfa, béta, Afrodité és egyéb ilyen régiók, viszont látjuk, hogy a kékek, tehát elég sok vulkanikus síkság van, amit a láva öntött el a Vénuszon. Ezt később majd taglaljuk. Ugye az oroszok már mindent megcsináltak, már villámokat fölvettek, hangjukat, dörejeket, képeket közvetítettek, de még mindig volt a tartsukban egy valami, csináljuk meg az első színes felvételt. Milyen a Vénusz, milyenek a színviszonyok, stb. Itt alul látjuk, hogy a Venera 13-nak a leszálló egysége milyen képet közvetített. Az érdekessége a következő. Ő az, aki a 11-12-nél nem pottyant le, és ezért nem láttunk semmit a felvételeken, ő az a burkolat. Illetve itt látunk egy ilyen csíkot, egy ilyen szalagszerű valamit, amin különböző színű sávok vannak. Ez nem más, mint egy ilyen referencia színű színskála, és ezzel később a képek alapján a valós színeket elő tudják állítani a tudósok. Tehát, hogy ha ezt a skálát én berakom egy 500 fokos széndioxid légkörbe, teljesen más színűnek tűnik számomra, mint a Földön mondjuk 20 fokon a levegőben. És ezáltal később, ez a űrszondák fotóit ezt nem úgy csinálják, mint mit tudom, a tortát fújó kisfiúról a képet, hogy lefotózzák, hanem különböző színű színszűrők egy fekete-fehér kamera elé be vannak rakva, és később az adatokból keverik ki az a fotónak a színeit. És ehhez ilyen referenciafelületek kellenek, hogy meg tudják mondani, mi a piros, mi a kék, mi a zöld. Ez is valami nagyon komoly zománc anyagból volt, ami 500 fokon ugyanilyen színű, és nem halványodott el. És természetesen rengeteg gyönyörű, szép sarlókalapácsos és Lenin-fejes plakett is ott van a Vénuszon. Ez elmaradhatatlan része volt a szovjet küldetéseknek. Ezeket a fotókat később, ugye, mint mondtam, hogy egy ilyen érdekes ívben készült fotók, ezek mindegyik a konstrukcióból adódóan, később most egy Don Mitchell nevű úriember, az itt látható módon, hogy a felvétel így néz ki, ha ezt kikorrigáljuk, így, tehát ebből az ívből csinálunk egy ilyen egyenest, akkor ezt a gyönyörű mai digitális technikával utólag kijavított, zajszűrt, ember számára értelmezhetően kiterített képet kaptuk. Tehát nagyjából így néz ki a Vénusz felszíne. Egyik érdekesség az a Vénusznak, hogy a sűrű légkör, az annyira, tehát annyira sűrű a légkör, hogy óriási a törés mutatója. Tehát pár száz méterre odébb már ilyen halszemszerűen eltorzul minden, mint hogyha víz alatt néznénk, annyira sűrű a légkör. Tehát távoli horizontokat nem fogunk látni egy vénuszi panoráma képen. Tehát nagyjából így képzeljük el. Egy fortyogó vulkanikus, 500 fokos, ebben még a képben nincs is nagyon beleszámolva ez a törés mutatója a légkörnek. Tehát nem egy barátságos hely, nem szeretnék én itt lakni például. Majd jött egy olyan nemzetközi űrsiker, amiben a magyarok is részt vettek, 1980-as évek közepén a KFKI műszerteszteket, illetve műszereket állított elő a Vega 1-2 űrszonda pároshoz, ami egy nemzetközi űrszonda páros volt, és a küldetés is egy ilyen több célú volt. Az egyik ugye a Vénusz, és a Vénusznál végrehajtott hintamanőver után a Héli üstökös, ami 1986-ban érkezett meg a belső naprendszerbe a menetrend szerint. Olyankor 1986-ban nagyon rengeteg űrszonda indult a Héli üstökös tanulmányozására. Addig még nem volt üstökös tanulmányozás űrszondákkal, tehát minden nemzet kivette a részét, és a szocialista blokk országai is összefogva. Mint látjuk, nagyjából az anyaszonda az hasonlóan néz ki, mint az összes eddigi második generációs Venera. Az a különbség, hogy itt dupla napelemtáblák vannak, hogy a naptól távolabb a Héli üstökösnél tevékenykedve több energiát tudjon előállítani. Viszont ez az űrszonda eleve nem készített képeket, hiszen már ekkor tudták, hogy az Vénusz éjszakai oldalára tudnak csak majd leszállni a hintamanőver közben. Tehát kamerát nem tettek rá. Kis konstrukciós változás látszik, hogy a fékező felület alá még egy kúpos ilyen felületet beraktak, mert az utólagos elemzések azt mutatták, hogy az űrszonda a végső ereszkedéskor egy kicsit elkezdett hintázni, és ennek a kompenzálására hivatott ez a kis körgyűrű pluszban rárakva. Leszálltak, talajelemzést végeztek, és azt találták, hogy anortozit kőzetet talált a Venera 2, amit a Holdon az Apollo 15 űrhajósai is találtak. Ez a naprendszer legrégebbi ilyen kőzetépítő anyaga, tehát a Vénusz legrégebbi anyagából is találtak mintát. Hát, és ez azért lényeges, mert a Vénusz felszín megújulásánál ki lehet kalkulálni, hogy hol újult meg a felszín, hol nem, hogy alakult ez az egész ilyen geológiai megújulás, ott nincs ilyen lemeztektonika, mint nálunk. Illetve egy újabb technikai bravúrt sikerült a szovjeteknek és a keleti blokk országainak végrehajtania, hogy nem csak hogy leszálltak és elszálltak a Vénusz mellett egy űrszondával, hanem két darab ballont is sikerült a légkörbe eljuttatniuk. Itt a képen látható az a ballon. Rajta a műszerezettség, volt rajta nefelométer, ami a aeroszol részecskéket vizsgálja, volt egy szélsebességmérő, egy hőmérő és egy nyomásmérő. Ez körülbelül 70 km magas beereszkedés közben levált az űrszondáról, főfújódott és ilyen 54 km magasba állt be körülbelül egyensúlyba a ballon, ugye a felhajtó ereje és a tömege, és kettő napig sodródott. Az éjszakai oldalról sikerült ásodródnia a nappali megvilágított oldalra, és akkor még mindig közölt adatokat. Ebből is ki tudták számolni az átlagos eloszlást a Vénusz légkörébe. Viszont ez a kettő nap, ez 11 000 kilométert jelent. Tehát ott olyan szintű szelek fújnak, hogy átlagosan 70 méter per szekundummal haladt a ballon. Tehát ez még így is olyan 250 km per óra egy ballontól, nem olyan rossz teljesítmény. Később egyébként tovább repültek az anyaszondák a Héli üstökösödés, teljes és sikeres küldetés hajtottak végre. Tehát ez egy teljes siker volt a 80-as években. Utána kezdett el igazán hanyatlani a szovjet űrkutatás anyagi, tehát financiális gondok miatt. Nos, ugye később, amikor már sokszor leszálltunk, és már volt már rengeteg kavicsokról készült kép az embereknek, tehát ez így hosszú távon már nem volt annyira érdekes. Az, hogy képesek vagyunk felvételt készíteni, ezt már bizonyítottuk. Most kéne egy részletes Vénusz térkép. Tehát, hogy mit, hol találunk, Mert ugye csak annyit látunk, hogy rengeteg felhő, de a felszínből semmi részletesség nem derül ki számunkra. Na most erre a radartechnika ad lehetőséget számunkra. Itt a jobb oldalt fölül ilyen nagyon durva felbontású fekete-fehér képek a 60-as években, 70-es évek elején készült földi állomásoknak a radar képei. Amit mondtam, ekkor fedezték fel a Maxwell, mondta ezt az alfa és béta régiót. Itt alul pedig ez a gyönyörű színes kép, ez a Magellán űrszondának a utólagosan, digitálisan összeillesztett teljes Vénusz térképe. Tehát ebben van egy teljes háromdimenziós Vénusz térképünk, most már 100 méteres felbontással. Tehát iszonyatosan jó. Itt látjuk, ott látjuk a Pioneer keringővetségének a durva, de körbel az egész Vénusz lefedő panoráma radar térképét. Majd a szovjetek indítottak a 80-as évek elején, azért mert az amerikáknak sikerült megradarozniuk ugye a Vénuszt, ők is indítottak egy szondapárost, egy óriási nagy 6 méteres oldalra néző radarra, majd később látni fogjuk, ők a Vénusz északi felét térképezték föl, ennél jóval jobb felbontásba, és a 90-es évek elején a Magellán űrszonda még jobb felbontású fotókat csinált. Itt látjuk alul, hogy erről a kráterről készült felvétel ilyen csíkokból van összetéve, hogy az űrszonda szépen így halad körbe a pályáján. Úgy ezeket a csíkokat a számítógép összeillesztette, és így állt össze egy kép. Mindig csak egy csíkot tapogatott le a felszínből. Itt látjuk. Tehát jobb oldalt felül van a nagy oldalra néző radarra szeret szovjet csoda, tehát ugyanaz az alapra van helyezve, csak nem egy leszállottség van a tetején, hanem egy nagy antenna. A középen látható, fent látható űrszonda a Magellán. Ő egy 80-as évek végén indított, az addig ilyen megmaradt űrszondák pótalkat részeiből össze idézőben tákolt űrszonda, de nagyon sikeres volt. Látjuk, hogy a Voyager űrszondák tartalék antennája van rajta. Van rajta egy magasságmérő radar, Galileo maradék alkatrészek, stb. Tehát ilyesmi. Az űrrepülőgép rakteréből indították, Vénusz körüli pályára át, és ott az animáción ilyen kis rajzon látható módon elkezdte ilyen csíkokba feltérképezni a Vénuszt, és a bal oldalt alul látható felhős képből ez a ilyen lemeztelenített, lecsupaszított, háromdimenziós Vénusz felszínt kaptuk. Itt látszik is ilyen számítógépe utólagosan animált domborzat. A Magellán által tudunk mindent gyakorlatilag a Vénusz felszínére. Tehát összes olyan alakzat, ami így kirajzolódott számunkra, az így a Magellán munkájának a gyümölcse. Itt látjuk a Vénusznak a optikai, illetve ilyen rajzolt domborzati térképét. Van két-három ilyen nagyobb kontinenszerű képződmény, a többi meg ilyen lávával elöntött síkság. A Vénuszon érdekes módon ugye a mágneses tér hiánya azt feltételezné, hogy a Vénusz magja az befagyott. Mert egy mágneses tér az kétféleképp jöhet létre. Egyik a napszél a ionoszférával kölcsönhatásba lép, és ezért mágneses, de ez lényegesen gyengébb, mint mondjuk a Földnek a dinamó hatás miatt működő, tehát a belül folyékony vasmag miatt létrejövő mágneses tere. Na most azért veszélyes egy bolygónál mágneses térnek a hiánya, mert a Marsnál látjuk, hogy a Mars kicsi, hamar leadta a hőjét, a mag befagyott, mágneses tér nincs. Mivel nincs mágneses tér, azért nincs semmi, megvédje a légkört a napsugárzástól. A napszél az egy gonosz dolog, mert erodálja egy bolygó légkörét, és szépen elkezdi kifújni a világűrben. És a Marsnak azért csupaszodott le a légköre úgy, hogy most már csak egy század atmoszféra nyomású. Ellenben a Vénusz légköréből a napszél, az a utolagos elemzések azt mutatják, hogy két résznyi hidrogént és egy résznyi oxigént vesz el, tehát effektíve víz távozik a Vénusz légköréből, és ezért is van az egyik oka annak, hogy a Vénuszon semmilyen vizet nem találunk. Ami folyamatok által el tudná nyelni a széndioxidot, a széndioxid leülepedne a tengerfenekére, ott a szubdukció, mint a Földnél, tehát hogy a kőzetlemezek bebuknak egymás alá, bekerül a újra vissza a bolygó anyagába, ott vulkánok formájában újra kitör, és van egy ilyen egészséges körforgása a széndioxidnak, még ha nem is biológiai szinten. Ez a Vénuszon nincs meg, tehát ott felszaporodott a széndioxid. Amit még látunk, ezek egy becsapódásos kráter, itt jobb alul. A Vénuszon van egy olyan érdekessége, hogy 6 kilométernél kisebb becsapódásos krátereket nem találunk. Ez azért van, mert annyira sűrű a légkör, hogy egy olyan test, ami annál kisebb krátert ütne, gyakorlatilag elég és lefékeződik, mire a felszínt elérné, ezért nem tud annál kisebb krátert ütni, illetve ami 10 kilométernél kisebb, azok eleve többes becsapódások, mert széttörik az a égi test, ami becsapódik addigra, mire a felszín beér. Itt, ráadásul még a kidobódott anyagban, abban a kis hiányosságban meg is lehet állapítani, hogy honnan jött ferdeszögből az a jégitest, ami ütötte a nyomot. Ugye mai napunkban az egyetlen Vénusz körül aktívan tevékenykedő űrszonda, ez a Európai Vénusz Express. Tehát napjainkban ez most is ott kering a Vénusz körül poláris pályán, és még végzem mérési adatait. Érdekes dolgokat fedeztek fel. Az animáción látható a Vénusz déli sarkánál egy vortexnak nevezett jelenség, ami a töltött részecskék hoznak létre a légkörrel való kölcsönhatáskor, egy ilyen világító, ezt ilyen kis, olyan, mint nálunk a sarki fény. Ezt föl lehet fedezni a Jupiteren, Szaturnuszon, már mindenhol lefotózták az űrszondák. Találtak ilyen forró pontokat, amik utólagos elemzések szerint vulkánok, tehát aktív ma is működő vulkánok, ez még nem 100%-osan bizonyított dolog. December 7-én fog egy japán űrszonda pályára állni a Vénusz körül, és ez kimondottan ennek vizsgálatára indult, tehát megnyugtató adatokkal fog erről majd szolgálni. Amit mondtam, a légkörből hogy fújja ki a gázokat a napszél, ezt tanulmányozzák, és azóta is zajlanak ezek a kísérletek. Elvileg 2012-ig biztosan meg lesz hosszabbítva a küldetés. Az űrszonda működik, aktív, amíg az orientációhoz szükséges hajtóanyag mennyisége megfelelő, addig szerintem folytatni is fogják. A Vénusz globális felmelegedésének a mechanizmusa. Ugye itt bal oldalon látjuk a Földet, ahol beérkezik a napfény, az infravörös tartományú fény bocsát ki a felmelegített talaj, ez a Földnél ki tud szökni a világűrbe, és ezáltal így ilyen kiegyenlítődik ez a hőmérséklet. Viszont a Vénusznál a széndioxid légkörbe a bejövő fény által felmelegített felszínből kijövő infravörös sugárzás nem bír kiszökni a világűrbe, mert a széndioxid légkör visszatartja, és ez az iszonyatosan megszaladt üvegház hatás ezt okozza azt, hogy a Vénuszon közel 500 fok a hőmérséklet. Tehát amikor azt mondják, hogy üvegházhatás van a Földön is, vagy globális felmelegedés, ez ugyanaz a jelenség, csak itt 500 fokig fölhevült a légkör. Tehát azért mi is tudhatjuk, hogy mire számíthatunk hosszú távon. Annak fényében, hogy ugye a Földön 1-2-3 fok különbség az iszonyatos változásokat fog eredményezni majd az időjárásban. Mint mondottam, a Vénusz az feltételezhetően vulkanikus bolygó. Direktben még nem sikerült úgy vulkánokat kimérni, hogy ez 100%-ra bizonyítottan aktívak. De viszont a bal oldalt fönt látható ilyen palacsinta-szerű képződményeket palacsinta vulkánoknak hívják a Magellán űrszonda fotói alapján. Ezek egy úgynevezett forró pont vulkanizmusból alakulnak ki, amikor csak egy pontból száll föl, ott arról látjuk a felvételen a föláramló anyag, és az szépen koncentrikusan szétterül. A Földön azért vannak általában vulkánok itt sorozatban, mert ahogy egy forró pont kialakul, ott a kéregmozgás miatt, a szubdukció miatt elkezd eltolódni ez a forró pont, és mindig máshol tör föl a láva. Ez például a Marson sincs így. És a Marson ezért található a világ legnagyobb 26 kilométeres vulkánja. Egy ponton tört ki a láva, de ott akkor rengeteg. És megalkotta ezt az óriási nagy vulkán. Itt is hasonlóan működik a Vénuszon. Itt látjuk, hogy a Földön bal oldalt a szubdukciót, hogy alábukik a kőzetlemez a másik alá, míg a Vénuszon ez egy kicsit másként működik. Itt ilyen összetorlódnak és ilyen töredezett kőzetek így elkezd a meleg elvékonyodni a kéreg, a meleg hatására, és szépen a kéreg így belehullik a magmába. Modellek szerint körülbelül 500 millió éve volt utoljára egy olyan, hogy egy teljes Vénusz felszín átalakulás, amikor a hő már annyira felgyűlt a bolygóban a szubdukció, tehát a kőzetlemez mozgás és a hőleadás híján, hogy az egész felszín hirtelen megolvadt és újra képződött az egész felszín. Hát reméljük, hogy mondjuk a Földön ilyen nem fog előfordulni. Ilyen újabb matematikai modellek azt mutatják, hogy ebben jelentős szerepe van az óceánoknak, hogy a Földnek van egy ilyen vékony úszó kérge. Amint előbb mondottam, a Vénuszhoz tart egy japán űrszonda, nem is egy, hanem kettő. Egy rakétával indultak most májusban, ebben az évben, Japánból. Tehát a japánoknak van egy teljesen önálló van indító bázisuk, van saját hordozórakétájuk, saját személyzetük, akik ezt kiszolgálják, kezelik, stb., és saját űrszondájuk. Utóbbi időben nagyon beindultak a japánok a naprendszer kutatásban, ez is az egyik jele. A Venus Climate Orbiter, vagy japán néven Akatsuki, és a testvér az Icarus indult május 20-án, és most idén, december 7-én fog a Vénusz körül pályára állni az Akatsuki. Még az Icarus, mint látjuk, egy ilyen érdekes formájú űrszonda, ez nem más, mint egy óriási nagy vitorlás. Itt látjuk, hogy tart a pályáján. Mert ugyanis a bármilyen fura, az űrben ugyanúgy lehet vitorlázni, mint a tengereken, a napszél által. Ez nem kell más, mint egy nagyon könnyű szerkezetű, tehát kis tehetetlenségű űrszonda, ami óriási nagy felülettel rendelkezik, és ezt a napszélnek a sugárnyomása igenis meg fogja taszítani, hogyha olyan irányba éri. Ott a grafikonon nagyon szépen lehet látni, hogy a japánoknak ezt direkt módon sikerült is bizonyítaniuk. Hát most ez egy ennél az űrszondán, ami durván 14 méteres oldalhosszúságú négyzetet kell elképzelni, nevetségesen kicsi, 1,12 millinewton erő ébredt. Viszont ez tartós üzemeltetésnél, nagyobb űrszondánál, ennek sikerén felbuzdul japánok most már trójai kisbolygó látogató napvitorlást is terveznek. Tehát a mechanizmus működik, bizonyítottam. Az Akatsuki pedig infravörös vizsgálatokat fog végezni, egyrészt a Vénusz légkörét tanulmányozva, másrészt pedig a vulkanikus tevékenységet fogja tanulmányozni. És a jövő Vénusz kutatása. Vannak itt olyan tervek, amik nagyon-nagyon jövők, van itt olyan terv, ami 1-2 éven belül létre fog jönni. Az egyik a Venera D nevű, tehát a Venera ugye 1985-6-os Vega űrszondák óta a szovjetek nem igazán indítottak, illetve azóta az oroszok űrszondát a Vénuszhoz. Ez egy ilyen az összes űrszonda tapasztalatán alapuló, ilyen komplex, ballonos és mindenféle leszereltséggel ellátott űrszonda lenne. 2016-ra van kitűzve arra az indítási ablakra az időpont. Hát, majd meglátjuk, hogy elindul-e. Illetve az amerikaiak is szeretnének egy ilyen ballonos kísérletet. Itt jobb oldalt arról látjuk. Ez a Venus In Situ Explorer 2013-ra van kitűzve. Meglátjuk, hogy milyen csúszásokat fog ez is elszenvedni a folyamatos költségvetés, nyírbálás és a többi űrszondás projekt miatt. Akkor még jobb oldalt felül láthatjuk egy Bepi Colombo nevű ilyen európai Merkur szondát. Nagyon a jövő zenéje, de hogyha meg is épül, akkor hintamanővert fog végrehajtani a Vénusz mellett, hogy eljuthasson a Merkurhoz. Egyébként, tehát én itt most felsoroltam a Vénusz kutató űrszondákat, de nem vettem ide számba azokat az űreszközöket, amik jártak a Vénusznál, de nem azért, mert Vénusz szondák. Tehát amikor egy űreszközt szeretnénk felgyorsítani, nem csak a rakéta a legmegfelelőbb eszköz erre, hanem a többi bolygó gravitációját is segítségül tudjuk ehhez hívni. Megfelelő bolygó mellett elhaladásokkal a bolygó keringési sebességéből egy kis darabkát vagy hozzá tudunk adni az űrszondánk tempójához, vagy lebírunk belőle vonni. Nem mindegy, hogy előtte, mögötte, haladás irány tekintetében, hogy haladunk el a bolygó mellett. És egészen idáig nem is egy űreszköz hajtott végre hintamanővert a Vénusznál. Többek között a Galileo űrszonda, ami a Jupiter körüli pályára állt. Egyszer a Messenger Merkur szonda, ami jövőre fog a Merkur körül pályára állni, az kétszer járt a Vénusznál hintamanőverrel, és a Cassini volt kétszer még, aki járt ott. Nem. És igazából végeztek Vénusz méréseket, de nem ezek voltak az első számú szempontok. Inkább csak ilyen műszeres kalibrációkat végeztek a Vénusz közelében. Amit pedig bal oldal alul látunk, ez a kis kerekeken gurul jármű, ez tényleg ez már csak ilyen szabadjára engedett fantázia. Eleve ugye nem olyan körülményeket kell kibírni ennek a kis űreszköznek, mint egy marsjárónak, hanem lényegesen komolyabbakat. A meghajtás is egy teljesen más, egy úgynevezett Stirling motorral lenne üzemben tartva ez a jármű, egy nukleáris áramforrással. Meglátjuk. Erre nem vagyok benne biztos, hogy sikerül majd forrásokat elkülöníteni ilyen célra. De még bármi lehet. De hogyha magánűripar belendül, akkor teljesen másfelé mehet a nagyobb űrhivataloknak a tevékenysége. Van egy másik érdekesség, amikor az Apollo űrprogram befejeződött 1972. decemberében, akkor megmaradt egy óriás hordozó rakétájuk, és ugye az volt az eredeti cél, hogy itt a jobb oldalt felül látható űrállomás pályára állítsák vele. Az óriás hordozó rakéta utolsó fokozatának hajtóanyag tartályát átalakítják emberek által lakható űrállomássá, és az már meglévő rendszerben sorozatban gyártott Apollo űrhajókkal személyzetet juttatnak erre, és akkor ott vizsgálatokat fognak végezni. Miért? Mert ugye a szovjeteknek már van űrállomás, akkor nehogy már nekünk ne legyen, ugye? Akkor minden így működött. Ez valósult meg, tehát az űrállomás megvalósult, de viszont volt egy másik merész terv, hogy mi lenne, nem űrállomást csinálnánk az eszközből, hanem egy Vénusz melletti elrepüléses küldetést. Az, hogy kudarcba fulladt volna ez a küldetés, túl merész volt-e, ez már nem fogjuk megtudni. Egy biztos, maga a technika fizikai szinten, tehát newtoni fizika szinten, hogy be lehetett volna gyorsítani egy ekkora űreszközt. Tehát ma arra képesek voltunk, hogy most az emberek kibírták-e volna egy év, egy hónapig a világűrben, addig még nem repültek ilyen sokat abban az időben, és hogy a Föld magnetoszférájából, a védő mágneses burkából kilépve az az óriási sugárzás hosszú távon mit okozott volna a szervezetükben, ez nem derült ki, ugye hát ez nem történt meg, de ez a Gábor előadásaiban is, mint ilyen fontos tényező szerepel a jövő űr hosszú távú, távoli űrutazások megoldandó problémái között. Következőképp zajlott volna ez a dolog. Pályára állították volna azt a lakó és hajtómű egységet, amivel elindultak volna a Vénuszra a háromfős legénység, a Vénuszhoz, tehát a Vénusz mellett csak elrepült volna és visszajött volna a Földhöz, és egy másik rakétával egy itt látható Apollo űrhajó rácsatlakozott volna, és akkor ezt az együttes ilyen járművet, összedokkolt járművet elindították volna Vénusz felé, majd egy év, egy hónap múlva egy ilyen elég bonyolult fékező pályán, tehát egy ilyen nehéz végrehajtható manőverre tért volna vissza a Föld légkörébe az Apollo űrhajónak a három ember. Hát szerintem túlzott a merész ötlet volt, de kivitelezhető lett volna. Most már sose tudjuk meg. És akkor ugye arról volt, hogy a Vénusz Földünk testvére hosszú távon, tehát több ezer, több millió év tekintetében akár Iker testvére is lehetne a különböző terraformálási eljárások során. Itt arról láthatunk szintén egy Vénusz térképet, hogy mi lenne, hogyha az a 6051 kilométeres sugarú referencia felszín az valójában tényleg tengerszintet jelentene. Akkor ilyen kontinensek alakulnának ki a Vénuszon. Különböző, ott fönt látjuk baloldalt a Vénusz, hogy néz neki, hogyha rendes földi körülményeket teremtenénk rajta. Annyiban megoldható lenne a dolog, hogy vizet hosszú távon lehetne szállítani a Vénuszra, mert a Neptunuszon túlkeringő Kuiper objektumok javarésze vízből áll, tehát az üstökösök magjai, és ezeket későbbi technikával, majd rakétákkal meglögdősen megmozgatva, majd lehetne olyan pályára állítani, hogy becsapódjanak Vénuszba, és több 10 millió tonnányi vizet, tehát egy tengernyi jeget belezúdítva a Vénuszba később óceánok alakulnának ki. Ez nagyon a jövő zenéje. Ellenben 100 vagy 1000 éven belül végrehajtható lenne Vénusz egy másik fajta kolonizálása, mégpedig ilyen ballonnal a Vénusz légkörében 50 km magasságban lebegtetett város. Itt látjuk középen. Ugye itt látunk egy grafikont, ami azt mutatja, hogy a Vénusznak a felszíni hőmérséklete a magassággal hogy aránylik, és ezek a lebegő ballonok, ugye a Vega 1-2, leszálló egységek az eltérésén függve, és egyéb mérések azt mutatták, hogy a Vénusznak ilyen 50 km magasságban nagyon kellemes, ilyen 0-50 fok közötti hőmérséklete van. Emellé két nagyon lényeges dolog párosul, hogy közel 1G-s gravitáció van, tehát mint itt a Földön, plusz pont érdekes módon ebben a magasságban közel 1 atmoszférás nyomás. Tehát a Vénusznak 50 km-es magasságában nagyjából a földi körülmények vannak. Ugye a szén légkörből az akkor jövőbeni technológiával később bármilyen olyan anyagot ki tudnánk nyerni, tehát a széndioxidból, ami továbbiakban számunkra szükséges lenne, de ez a projekt, ez még jóval kevésbé, tehát ez még kevésbé okozna gondot az emberiségnek, mint a Vénusz terraformálása. Ez még, én nem gondolom, hogy a mi életünkben megvalósul, de lehet, hogy az unokáink már látni fogják. És akkor Köszönöm szépen.
Elhangzott Nagy László, a Föld nővére a Vénusz. A 2010. november 24-én Esztergomban elhangzott előadás felvétele. Köszönjük a Magyar Csillagászati Egyesület segítségét. További információk www.mce.hu